Ha túl sokat automatizálok, akkor az emberi munkaerő az feleslegessé válhat, ami gazdasági szempontból nem feltétlenül, vagy nemzetgazdasági szempontból nem feltétlenül kívánatos.
Alvállalkozókat vehet ki a rendszerből, tehát neked most már nincs arra szükséged, hogy egy grafikus alvállalkozott ügynökséget használj bizonyos dolgokra.
Ennek az egésznek a kulcsa, ami itt akár az e-mail is, hogy az integráltsága a tucnak. Tehát, hogy ott van helyben a Photoshopban, ott van helyben a zenei szoftverekben, ott van helyben már lassan az Excelben, Wordben is. Ezáltal gyakorlatilag tényleg egy kattintás, hogy igénybe akad elni, vagy nem?
Digitalizálódunk, egyre komplexebb az ökoszisztéma. Ha ez szabályzás nélkül marad, akkor
azt nyilván
nem
káosz,
tudjuk, persze. Tehát akkor Skynet jön. Erről már, nem tudom, 15-20 éve beszélünk. Kényelem, biztonság.
Sokkal jobb ajánlatokat tudsz adni a vásárlási frekvencia növeléséhez, a mesterséges intelligencia segítségével a meglévő vásárlóidra.
Na de majd, amikor Elon Musk megcsinálja az agyba ültethető csippet, és akkor nem kellnek szemüvegek se, akkor lehet, hogy ez a dolog működni fog. Aki hajlandó megcsippeltetni az agyát.
Hajlandó lennék.
Csak azért kipróbált.
Ez a Vedd fel a versenyt podcast digitális kereskedelemről, nem csak webáruházaknak és e-kereskedőknek. Kövess be minket kedvenc podcast platformodon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. A Vedd fel a versenyt podcast támogatója a Mastercard, a GKID, a DHL Express és a Voxi.
Sziasztok! Ez itt a Vedd fel a versenyt podcast legújabb része. A stúdióban Norbi, mellettem István, és csatlakozott hozzánk a mai beszélgetésre Mondom is Péter. Mondi, immár másodszorra vendégünk, és a mai témánk a mesterséges intelligencia kérdésköre lesz, méghozzá elég speciális szemszögből, a marketinges szakma szemszögéből fogjuk körbejárni azt, hogy mit jelenthet, mit adhat, vagy mit vehet el adott esetben a mesterséges intelligencia jövőbeni vagy jelenlegi térnyerése a szakmától, és mit jelentett ez a kereskedőkre nézve. Sziasztok! Köszönjük, Mondi, hogy csatlakoztál.
Hello!
A beszélgetéshez. Ugye volt nem is olyan rég, pár hónappal ezelőtt a Mastercardnek egy nagyon jól sikerült konferenciára Millenáris Parkban, a Future Unlocked néven futott, és abban a marketinges teremben ez egy kiemelt téma volt, hogy a mesterséges intelligencia, a különböző nyelvi modellek hogyan fogják átalakítani, hogyan hathatnak a marketinges szakmára, illetve a digitális gazdaságnak a, akár az elkereskedelemhez kötető vagy egy területeire. Rengeteg előadás volt, voltak demók is, és eléggé szemkinyitó volt az élmény, amit ott azért egy-két demóban láthattunk. Ez volt ennek az egésznek az apropója. Mesélsz kicsit erről, hogy mi volt ott a tapasztalatotok a szervezés során, hogy jöttek az előadók a képbe, és mi volt a te megélésed belülről, mert emlékszem, hogy azért neked is nagyon sok újdonság volt ott.
Hát igen. Egyrészt, tehát amikor eldöntöttük, hogy az AI legyen a középpontban, akkor ezt az is vezérelte, hogy tavaly, nagyjából ilyen tavasz tájéken volt egy elég erőteljes pánik hangulat a marketingesek körében, hogy úristen, megjött az AI, ChatGPT-től, mindenestől, és hát el fogjuk veszíteni a munkánkat. És arra gondoltunk, hogy...
Rögtön a véglet.
Igen, de hát ugye hát ez az innovációs hullámoknak a magája, hogy mindig valaki így úgy gondolja, hogy el fogja venni az addig jól megszokott életét, vagy a munkáját, az éppen aktuális innovációt, ezzel is így történt. És arra gondoltunk, hogy egyrészt nézzük meg, hogy mi lehet ennek a kifutása. Ugye tudtuk azt, hogy ez az innovációs hullám, ez azért kicsit le fog csengeni, és a mindennapjaink részéből be fog épülni az AI. De nézzük meg, hogy a technológia mögöttem itt tud, és hogy melyik szegmens, vagy melyik szakma hogyan tudja a legtöbbet kihozni ebből. És éppen azért úgy építettük fel magát a konferenciát, hogy meghívtuk azokat a résztvevőket, vagy azokat az előadókat, akik használják. Tehát itt volt az önvezető technológiától kezdve, Microsofton kezdve egy csomó olyan előadó, akik már aktívan használják, akiknek a mindennapjaik része. És a másik része meg a társadalmi hatásai, tehát hogy szociológiailag milyen hatásai lesznek ebben, mert át fogja alakítani az életünket, ez teljesen világos, ugyanúgy, ahogy a mobiltelefon, az internet minden átalakította, ugyanígy ez is be fog épülni, és ezért meghívtunk dizájnereket és szociológusokat, hogy beszéljenek egy kicsit arról, hogy hogyan éljük meg mindezt mi emberek a hétköznapokban. És hát eléggé, tehát számomra is elég meglepő tapasztalatok születtek. Az egyik meglepő dolog az az volt, hogy mennyire itt van. És éppen ezért, tehát azért fontos erről beszélnünk, mert valójában ez már jó ideje itt van az életünkben, csak most volt egy olyan gát, ami átszakadt, és mindenki számára elérhetővé vált a technológia a maga természetes voltában.
Tehát, de mi volt ez a gát egyébként? Hogy megvan,
hát
ez a
ChatGPT megjelenése. Tehát a deep...
Tehát az, hogy kvázi mindenki által hozzáférhetővé vált a hirtelen mesterséges intelligencia a ChatGPT által.
És hogy ezt nevesítettük. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy ez a dolog, az erre szolgál, amögött mesterséges intelligencia van, és az majd rengeteg dolgot meg fog oldani helyetted.
Meg egy ilyen párbeszéd jellegű folyamatba rakták bele ugye a ChatGPT-nek az interfészét is, amivel tudták kvázi beszélni, de sokkal természetesebb volt az interakció, nem kellett hozzá kódolnod, nem kellett hozzá egy ilyen absztrakt módon használnod, hanem ott volt, hogy akkor beszélgess vele, és akkor kérdezel, válaszol, leszúrod, hogy nem magázod.
De ez korábban nem így volt egyébként? Nem. Tehát a ChatGPT előtt nem így nézett ki tipikus mesterséges intelligencia megoldás, hogy kérdeztél tőle, hanem...
Nem, beszéltek erről, de inkább úgy képzeld el ezt, hogy voltak ilyen külső rendszerek, amiket be tudtál integrálni amik a saját dolgaidba, de nem az volt, hogy volt egy ilyen szinte asszisztens jellegű szolgáltatás, mint a ChatGPT, aki figyel, megértette azt, hogy mit szeretnél vele, és ilyen természetes nyelvi utasításokkal tudsz vele kommunikálni.
Igen, tehát szerintem egyébként az ebben a nagy trúváj, hogy régebben az ilyen conversation engine-ek, személyes asszisztensek azért alapvetően script alapon működtek. Tehát konkrétan fel voltak rajzolva utak, ha ezt kérdezi a user, akkor ezt kell válaszolni, és így mész végig egy döntési fán. Itt ez nincs. Mindig a következő lépést próbálja megsatszolni, és arra próbál neked, vagy próbálja a legoptimálisabb, vagy legjobb javaslatot tenni. És a másik, az pont az, mivel ugye nagy nyelvi modellekről beszélünk, az, hogy ez többféle stílusban.
Tehát az adottálódni az... akár adott esetben a kérdeződnek a habitusához, személyiségéhez.
Igen, meg amit szerintem nagyon fontos elmondanunk, hogy magyar nyelven ez most már sokkal jobban, pontosabban működik, mint az eddigiek. Tehát eddig az, hogy tudtad használni mondjuk angolul, kínaiul, meg egy-két ilyen top nyelven, az a magyar piasztól ezt így azért elvágta, mert minden napokban azért nem tudtad mindig használni. De most, hogy a ChatGPT, a GPT modell nagyon jól tudja alkalmazni szinte, nem tudom, 200 nyelvet, most már tudod használni az adott nyelven is.
Igen, és tehát ugye az tovább erősítette ezt a folyamatot, amikor ugye megjött a ChatGPT, és rá kb. Egy hónapra megjött a Midjourney. Tehát már nem csak szöveggel, hanem képpel is bármit tudtam csinálni. Én emlékszem, hogy voltak olyan reggelek, meg esték, amikor a gyerekekkel ott ültünk az étkező asztalnál, és így a legváltozatosabb őrültségeket vittük be, hogy mit alkosson meg képként, és hihetetlen minőségben megcsinálta ezeket. Tehát itt azért nem csak az írott szó területét alakította át, hanem a vizuális kultúrát, ugye a hang. Tehát most már pont tegnap nézegettem az egyik ilyen szolgáltatást, ami voiceover csinál. A alámondást, vagy akár telemarketing cégeknek scripteket mond föl. És ott van magyarul. És nem egy, nem kettő, hanem több hang van, és most már teljesen természetesen beszél. Tehát nincs már meg. Hát amit én néztem, az azért eléggé hihető volt. Nincs meg az a robotikus... Sokkal jobb lett. És amikor egy ilyen impulzus ér minket, tehát amikor így azt látjuk, hogy az élet minden területére ez betör, akkor akaratlan, hogy részeseivé válunk ennek a hullámnak.
Mi ennek az egésznek a definíciós kerete? Tehát mi az, hogy jelentetted mondani a nagy nyelvi modelleket, te mondtad itt a generatív AI-nek a kérdéskörét, az, hogy ezeket lehet valahogy így hétköznapi nyelvre lehozva definiálni, hogy miben más ez, és hogy hogyan kell ezt érteni egyáltalán?
Nem néztek? Jó, hát szerintem, hogyha hétköznapi nyelven próbáljuk ezt valamilyen szinten definiálni, tehát hogy ez a generatív AI, ez gyakorlatilag különböző anyagokból, tartalmakból tanul,
És nem egy zárt rendszer, kvázi, hanem...
Még valamennyire zárt, ugye most már azért egyre, most már tudja a netet böngészni, tehát hogy egyre több információból tanul, és gyakorlatilag ugye most azt próbáltam meg, hogy mi hogyan kommunikálunk emberek, akár írásban, akár szóban, akár vizuálisan, és ezeket tudja replikálni, tehát hogy megérti azt, hogy mi a szándékod, és erre próbál válaszolni a megfelelő módon, és ez sokkal jobb minőségű lett, mint eddig. Tehát hogy gyakorlatilag ugyanúgy mintákat próbál kirakni, csak megérti azt, hogy mi a kontextusa az adott kérdésednek, vagy utasításodnak, vagy kérésednek, és az alapján tud önmagában már alkotni egy mintát kis elemekből, amiket ő megtanult. Tehát hogy a szabályt megtanulik, egy nyelvi szabály, magyar nyelven hogyan beszélünk például, vagy akár ugye most különböző élethelyzetekben üzletileg, hogyan írsz meg mondjuk egy üzleti levelet, hogyan írsz meg egy prezentációt, annak mik a struktúrái. És ezt szépen hatalmas mintán úgymond megtanulta, bekült az adatbázisába, és ezeket tudja reprodukálni, akár kisebb egységekben is. És ez az, ami miatt nagyon jól működik, vagy ami miatt tud neked segíteni mindennapokban. Például, hogyha nem tudsz valamit, hogy miből induljál ki, kell mondjuk írni egy, nem tudom, egy piackutatási struktúrát, vagy egy kurzust, hogy szeretnél egy kurzust csinálni, akkor megkérdezed tőle, ad egy struktúrát, nem lesz tökéletes, de már el tudsz vele indulni, mert ő egy nagy mintán, amit te nem tapasztaltál, meg neked nincs benne az agyadba, ugye? De Elon Musk már dolgozik ezen is. Szóval, hogy ezeket tudja reprodukálni, és tud neked segíteni. Nem lesz tökéletes az eredménye, de ő már ezt össze tudja rakni, és te már tudod ezt használni minden napjában. Tehát, hogy így kis elemekből rakja össze azokat a dolgokat, amiket kérsz tőle.
Egy kicsit visszább mennék. Jó, tehát régebben sokat beszéltünk a machine learningről. Ugye az is egyfajta AI. Machine learning az nagyjából arról szól, hogy egy bizonyos adatszetten, egy adathalmazra ráülteted, és elkezdi az összefüggéseket keresni, és az alapján szabályrendszereket megalkotni. És ez az AI, amit most AI-ként ismerünk el, ez ugye azt csinálja, hogy egy sokkal nagyobb adatszetten csinálja meg ezeket a szabályokat, és ezekből az adatokból már új dolgokat épít. Tehát ez egy szinten már feljebb, vagy előrébb megy. Képes összekombinálni úgy az információkat, hogy abból valami új jöjjön ki. És ez nem csak a nyelvi modellekre igaz, vagy nagy nyelvi modellekre igaz, hanem ugyanígy igaz a képekre is, ugye kép is egy adatbázis, ha úgy nézzük, minden egyes kis pixel egy adatbázis része, de ugyanígy igaz programkódokra, ugye egy csomó esetben programkódokat futtatnak, vagy ugyanígy igaz logisztikai folyamatokra. Ugye abból a szempontból lépett nagyon nagyot előre az AI, hogy demokratizálta a tudást. Hiszen hogyha én mondjuk egy logisztikai céget akarok indítani, és mondjuk AI-jal szeretném a logisztikai folyamatok bizonyos részét levezéreltetni, akkor ugye nem kell felszednem azt a tudást, ami ennek az üzemeltetéséhez szükséges, mivel valószínűleg az már egy termékformájában elérhető. Jó, most sarkítottam direkt, de hogy így szerintem át lehet ugrani
bizonyos... Jó megközelítés. Az nagyon nehéz, hogy akarsz csinálni logisztikai céget, hogyan állj neki? Hogyan kezd felépíteni? Mik a részei? Mit tudtál eddig csinálni? Felvettél valakit, leültél valakivel, kifizetted az oradiát, hogy akkor hogyan épül fel egy logisztikai cég. Most megkezded a ChatGPT-től, és nagyjából leírja ennek a vázat, hogy olyan érdemes egy ilyet felépíteni. És ez nem volt elérhető. Ez érdekes a tanácsadói piacon, hogy ez hogyan fogja mondjuk a munkánkat is, nem csak a marketingesekét átalakítani. Nyilván még nem váltja ki tanácsadókat, de legalább van egy megközelítésed,
és így demokratizálás, hogy meg formátumon tudod
igen, mert az azt, hogy hogyan álljál neki egy feladatnak, hogyan edd meg a mamutot, ugye?
Igen.
De kicsit visszakanyarodva erre a konferenciára, volt egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, ami itt elhangzott, hogy azért ennek vannak veszélye is. Tehát amikor ingyen, kvázi ingyen kapsz tudást, úgy, hogy nem ismered a hátteret, az hosszú távon azért káros is lehet. És itt egy szociológus hozott be egy nagyon jó példát, arra, hogy ugye régebben mi történt, még mondjuk az internet előtti időkben iszonyatosan sok lexikális tudást kellett feldolgoznunk, ugye mi voltunk azok, szűrted akiknek maradnak, rá kellett jönni az összefüggésekre, és ugye ez volt az, amit a mindennapi munkákba átkonvertáltunk. Tehát jött az internet, ami elérhetővé tette az információkat, de még mindig meg kellett tanulnunk, hogy hogyan használjuk az internetet, hol lelem fel az információkat, hogyan rendszerezem az információkat.
Még mindig meg kell tanulnunk.
Nem, még mindig, igen. Viszont most kaptunk egy személyi asszisztenst, aki egy csomó mindent elintéz helyettünk, és úgy, hogy nem kell utána néznünk, és nem kell megtanulnunk a dolgokat.
És most még azért megkezdett, hogy ez, vagy felteszed magadnak a kérdést, hogy ez valós információ, amit letett neked elé a ChatGPT, de lehet, hogy mondjuk 10 év múlva már nem fogja az ember megkérdőjelezni azt, amit ő látott.
Ja, az ember az alapvetően úgy működik, hogy tehát megoldás központúak vagyunk. Meg akarunk oldani valamit nagyon gyorsan, és a leghatékonyabb módon. Most ugye régebben a megoldás leggyorsabb módja az volt, hogyha elmentél a könyvtárba, kaptál az iskolába egy feladatot, valaminek utána kellett járni, elmentél a könyvtárba, ott volt a tudás, letöltötted és feldolgoztad. Most mi lesz a leggyorsabb? Megkérdezem majd a ChatGPT-t vagy valamelyik AI alapú rendszert. És megkapom a tudást, a feladatot elvégeztem. Igen ám, de amikor majd ez a generáció, aki ezen szöcére záródott, kilép a munkavilágába, akkor egy csomó tapasztalat hiányozni fog nekik. Mivel ők csak azt tanulták meg, hogy hogyan lehet minél hamarabb a végterméket letölteni az internetről, de az, hogy hogyan jutok el odáig, hogyan oldom meg a problémákat, amik egyébként más területeken felmerülnek, azt nem tanulják meg.
Korai még az adásunkban útravalót adni, de hogy például jó lenne, hogyha abba az irányba menne, hogy hogyan alkoss saját dolgokat a ChatGPT segítségével, de te rakd össze az összefüggéseket, te építsd össze ugye különböző elemekből, szerintem az azért tudna segíteni, és ez igaz akár a mai témában a marketingesek munkájára, de igaz akár az oktatásra a gyerekeknél, hogy akkor azért ne lustuljanak el így agyban, hanem igenis, azért még rakják össze az információkat, validáltassák, tehát hogy inkább építő kockákra használják, azt spórolják, még nem kell bemenni a könyvtárba, és akkor nem kell ott nézegetni éppen, hogy milyen témában, milyen betűrendben van, hanem menjen az egész, és tudjanak akár párbeszéd alapon érvelni, gondolkozni, ilyesmi. De ne kapják készen konzervbe a tudást.
Igen, erre figyelni kell majd. Tehát figyelni kell egyrészt az oktatásban, másrészt majd a szabályozónak kell erre nagyon figyelni, hogy azt ne hagyja így elharapózni. Mert ugye ennek van gazdasági következménye is, azért valljuk be.
Abszolút.
Tehát túl sokat automatizálok, akkor az emberi munkaerő az feleslegessé válhat, ami gazdasági szempontból nem feltétlenül, vagy nemzetgazdasági szempontból nem feltétlenül kívánatos. Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy bizonyos területek nem automatizálhatók, és nem helyettesíthetőek, és az így van rendben. De tehát az oktatásban és a szabályzásban erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Egészen egyszerűen egy másik példát is behoznék, hogy így miért gondolom azt, hogy ez így meg fogja találni a helyét majd, és hogy az AI alapvetően nem fogja átvenni minden területen az uralmat. Az az AR, ugye megint egy kétbetűs, augmented reality, hát nem tudom, 2000.
Tehát lassan 10 éves sztori ez.
5-6 tájékán kezdtünk el ezzel kísérletezni, és mindenki azt mondta, hogy 2012-ben hát már minden augmented lesz. Tehát így mész az autódba, körévetíti meg minden. Nem történt meg. Aztán most így kezdenek szépen előjönni a már üzleti síthető megoldások. Tehát így kezdi az AR is megtalálni a helyét. Metaverzum ugyanez, tehát mindenki metaverzumot akart építeni pár éve, aztán most így nem nagyon vannak metaverzumok, mert rájöttünk, hogy drága, meg nem annyira működik, de aztán lehet, hogy lesz majd egy bizonyos pont, amikor valamilyen üzleti, értelmezhető üzleti outputja lesz ennek, és akkor lesz valamire metaverzum.
Nem kényelmes viselni azt a szemüveget, hozzamosabb időn át.
Már most fog kéne az Apple-nak az első.
Bizony.
Na, de majd, amikor Elon Musk megcsinálja az agyba ültethető csippet, és akkor nem kellene szemüvegek se, akkor lehet, hogy az a dolog működni fog. Aki hajlandó megcsippeltetni az agyát.
Hajlandó lennék.
Csak azért kipróbált. De egyébként ez azért vicces, mert ha már azt nézzük, hogy ugye kinek milyen személyes élményei vannak az éjjel, akkor te vagy az, aki a leginkább szerintem hármunk közül tapasztalt, és mindent kipróbálsz. Tehát simán kinézem, hogy a csippet is az agyadba azonnal sorbálnál berakadtatni, mint ahogy egyébként nagyon sokan a Cybertruckért is képesek voltak éveket várni és sorbálni, pedig az csak egy autó.
Hát az más egy autót venni meg, hogy az agyadat megfuratni és beragadni egy csipet. Szerintem azért az így kisebb elköteleződés.
De közben Istent, hogy firmware frissít a wifi-n
keresztül. Jó, hát figyeltek. Jó, de hogyha kicsit,
USB-C-s legyen,
kicsit kevésbé előremutató és invazív dolgokról beszélünk így az AI kapcsán, azért használjuk a mindennapjunkban mindannyian, nem? Nem csak én vagyok az.
De hát igen.
Igen.
Na, hogy használjátok?
Van egy céges, jó? De azért azt el kell mondanom, hogy mi már több mint 15 éve használunk AI-t, főleg csalás megelőzésben. És erre van egy zseniális példa, amikor én beléptem 10 éve a céghez, akkor ott egy kollégám, aki csalás megelőzéssel foglalkozott. Csalás megelőzés címszó alatt minden reggel egy rohadt hosszú Excel táblát letöltött, benne kártyaszámokkal és az eseményekkel, és próbálta kitalálni, hogy mi az, ami fraud jellegű, és mi az, ami nem. Ugye itt megállítottak tranzakciókat menet közben, mert nem tudták, hogy mi az, ami csalás, és mi az, ami nem. És 15 éve dolgozunk AI-okon, menet közben megjött a csalás megelőzési AI motorunk, és most már ez, ha jól emlékszem, 50 ezred másodperc alatt, tehát 500 másodperc alatt tudja megállapítani egy tranzakcióról, hogy az fraud vagy nem. Miért? Mert ugye rálát a világ összes tranzakciójára. És le tudja elemezni egy pillanat alatt, hogy ilyen jellegű patternek mintázatok voltak-e már adott kereskedőnél, adott országban, stb. És így tudja védeni. De ugyanígy egyébként az elszámolásban, tehát az összes pénzügyi folyamatokban most már ezek jelen vannak. És hát a személyes példám az mi lehetne más, mint a zene. Én ugye elég sokat zenélek, főleg otthon, és az utóbbi időben, az utóbbi 3 évben nagyjából megjelent az AI, de nem úgy jelent meg az AI, ahogy gondoltuk volna, hogy akkor ugye nagyon sok zenész mondta, hogy jön az AI, és akkor kész, hát nem lesz munkám, ilyen fogok halni, mert az AI majd zenéket ért túrót, ugye az AI az megtanul dolgokat, lát mintázatokat, és nagyon sokan próbálkoztak AI zeneíró programok megalkotásával, de valahogy így sose lesz olyan, hiszen hiányzik az intuíció. Hiányzik a hibázás belőle. Ugye a hibázás az nagyon fontos eleme a zenének, hogy ki tudjál lépni a keretrendszeredből. Tehát az szerintem nem egy járható út, viszont ami a zenészeket segíti, tehát egy hangszerekre gondolok például, vagy mondjuk ami a hangmérnököket segíti, hogy hogyan keverjek ki valamit úgy, hogy az úgy szóljon, mint mondjuk egy bármilyen angol-amerikai, bármilyen top előadó lemeze, na ott tud segíteni. Tehát konkrétan ugye a lemezkészítés utolsó fázisa a mastering, amikor ugye beállít a hangerő arányokat, meg hogy hogyan szóljon az anyag, ez azért egy olyan feladat, ami hát napokat, heteket vesz igénybe. Egy lemez esetében most már az AI-jel ez sokkal egyszerűbb, mert megmondod, hogy én ezt úgy szeretném, hogyha úgy szólna, mint egy poplemez, vagy úgy szólna, mint a Taylor Swiftnek ez a száma, és hát megcsinálja. Jó, kell hozzá egy jó alapanyag, de azért elég jó eredménnyel meg tudja csinálni.
De egyébként ennél a zenés példánál is ugyanott vagyunk, ahol egyébként a konferenciának is egy nagyon fontos megállapítása volt, hogy félkarú óriás az egész, akkor nem tudod jól briefelni, nem tudod neki jól megmondani, hogy én egy popalbumot akarok, vagy úgy hangozzon, mint a Taylor Swift, hogyha nem tudod ezt jól körbejárni, nem tudsz jól kérdezni, nem tudod megmondani, mit csináljon, akkor nem lesz a végeredmény olyan, ami használható lesz akár a hétköznapokban, akár a kreatív szakmában, bárhol.
Igen, és ezt is tanulni kell. Tehát ez ugyanolyan, mint egy jó marketing brief. Tehát a 2000-es években egy elég nagy magyar ügynökség mesélte, hogy megkapták az egyik telefongyártótól a legfrissebb bevezetésre váró telefont, hogy akkor csináljanak pontosabban a telefonról egy ilyen ekkora képet, tehát egy ilyen, nem tudom, 2 centiszer 2 centis lóresz képet, hogy akkor ez lenne a telefon, és akkor erre kéne csinálni egy marketing kampányt. Oké, de hogyan, meg kinek? Hát, hogy ennyi az információ, ez van. Nagyjából ugyanezt történik az AI esetében is, tehát azt briefelni kell, ugye ennek megvannak a saját szabályai, de minél részletgazdagabban és minél konkrétabban mondjuk el neki, ő annál jobban tud lefúrni az adatok közé és meghozni a megfelelő megoldást.
Igen.
És hát figyelj, még nem menjünk el egyébként a képi megoldások mellett. Ugye a Photoshop az most kihozta a saját kis generatív AI-ját.
Igen, nekem az a, igen, elég sok játékom, mert a feleségem fotós, ezt biztos tudjátok, meséltem már sokszor adásban is, emiatt persze ezzel elmítom magam, hivatalból otthon Photoshop körül zajlik az életünk, és sokszor látom őt is kísérletezni a különböző megoldásokkal. Csak nála például találkozik a szakmai, nem tudom, önérzet azzal, hogy használja a mesterséges intelligenciát, ő inkább úgy van, hogy inkább retusálja azt a, nem tudom, arcot még plusz két órán keresztül, semmi megkérje a mesterséges intelligenciát, hogy használja a Photoshopnak azokat. Vannak ilyen beépített pluginje, amivel mondjuk arcot tudsz retusálni, vagy nem tudom, például egy...
Hát ruhát, hátteret.
Ruhát, hátteret. Nagyon sok olyan megoldás van, ami szerintem tök jól működik, hogy időjárási körülményeket tudsz kreálni például. Tehát mondjuk van egy családi fotó, vagy egy tájkép, és akkor egy tavaszi tájból tudsz téli tájat
csinálni. Vagy egy karácsonyi havas.
Így van, és akkor ezt én többször mondtam Áditnek, hogy mi lenne, hogyha esetleg kicsit gyorsítanád a folyamatot, azért mégiscsak pénzből lesz te is, de nem, ő ezt így magától rakja oda, és hogyha elvonatkoztatunk ennek a professzionális részétől, az a kreatív szabadság, amit egyébként ezt tud adni, az lebilincselő számomra. Megnyitod, megmondod neki, mit szeretnél látni, és létrehozza. És egészen megdöbbentően pontosan hozza létre. Ugye megint te is mondtál, valószínűleg az a tudástár, vagy adatbázisok összekapcsolva, amihez hozzáfér, az rengeteg muníciót adhat. Én ebben a legszkeptikusabb vagyok egyébként mindig az ilyen képi AI-s dolgoknál, azok a különböző térdimenziós ábrázolások. Tehát mondjuk oké, hogy akarsz oda van egy telképed, akarsz oda egy kék házat. Lehet, hogy van egy kék háza mondjuk valahol a database-en belül, de hogy olyan szögből legyen ez a kék ház mutatva, amilyen szögből egyébként a képen lennie kellene, és a fény, ahogy vetőre, és megoldják. Tehát, hogy mégis az van, hogy közben olyan hitelesen tudja csinálni, hogy már, mint hogyha a képen lenne rajta. És szerintem ez egy zseniális, óriási lehetőség. Én a Photoshopot használom a 90-es évek közepe óta, és végigkísértem ezt az evolúcióját, amikor a különböző nagy innovációkat bevezették itt, akár a Healing Brush-tól kezdve az ilyen patching túlokon át, hogy hogyan tudja ugye a bőr textúrából kitalálni azt, hogy mondjuk egy eltüntetett pattanás helyére mit kell betenni, és már az is, akkor is az kiáltotta a szakma, hogy itt a végünk, innentől kezdve mindenki manipulálni fog, de ahhoz képest az, ami most történik, vagy most előttünk áll, az nagyságrendekkel másabb dimenziót fog eredményezni, akár a képmanipulációban, akár egyébként a képkreálásban, ahogy te is mondtad.
Nekem is van egyébként pont egy fotós tapasztalatom, hogy tavaly novemberben portréfotóztam elég sok embert, és hibás volt a háttér. Tehát egy fehér háttér előtt fotóztam le őket, de a háttér az nem volt jó, nem volt jó bevilágítva. És a Lightroom-ban, ugye eddig az volt, hogy körbe kellett vágni az ember, igen, pixel pontosan, utána kicserélni a hátteret, de akkor az árnyékok hogyan vetülnek, és most hát így a Lightroom-ban így azt mondtam neki, hogy hát akkor nézzük meg, jelölt ki a hátteret, oké, Photoshopban azt mondtam, hogy légy szíves, ezt a hátteret cserélt ki egy középszürke háttérre, hozott három verziót, és ott volt az árnyék.
Igen.
És akkor azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez így működik. Szóval... Igen, azt is megértem egyébként, és itt jön a művészeti része, amikor egy művészeti iparágban dolgozó embernek megvannak a művészi elképzelései, és nem akarja átadni a gépnek az irányítást, és az így teljesen valid. Az a kérdés, hogy meddig fogja elengedni a gépet, hogy segítsen neki.
Igen. Meg ugye ennek, igen, hogy van-e bármilyen, és mindenkori szakmákra igaz az, hogy milyen etikai, meg egyéb önszabályozó reflekciók lépnek életbe annak érdekében, hogy ezt így valahogy kontroll alatt tartsák.
Mondok egy másik példát, az a feleségem gasztroblogger, és tavaly csináltak egy olyan kísérletet, hogy az AI-t felkérték, hogy csinálja recepteket. És akkor hát nagyjából a brief az volt, hogy hát legyen azért egy kicsi magyar is benne, de hogy legyen fúziós, legyen nem tudom 3-4 alapanyagos, és akkor hozzad. És akkor az AI megszült egy csilis, valami tájfűszeres túrógombócot, hogy ez így jó lesz. Fullosan ehetetlen volt a cucc, tehát így elsőre megcsináltuk a képet AI-jal vele, tök jól nézett ki, aztán megcsináltuk a való életben, és így nem volt igazából ehető a dolog. Tehát ez az a rész, amiből viszont az emberi faktort nem fogod tudni kivenni. Vagy volt nálunk főzőrobot, tehát az a kedvencem, ami ugye azt mondták, hogy AI-jal majd segít neked megfőzni a dolgokat, neked csak bele kell pakolnod, és mindent elmond. Hát mondjuk az ilyen húsalapú ételek mindegyiknek ugyanolyan íze volt, és mindig ugyanúgy nézett ki. Tehát vannak bizonyos területek, ahova ez így nem fogja tudni annyira betenni a lábát.
Hogyha kicsit visszamehetünk a Photoshop témához, meg a marketingeseknek a munkájához, plusz a gazdasági vonatkozásaihoz, hogy például szerintem itt alvállalkozókat vehet ki a rendszerből. Tehát neked most már nincs arra szükséged, hogy egy grafikus alvállalkozott ügynökséget használj bizonyos dolgokra. Például az, hogy egy koncepciót összerak, és ezt mondjuk tud a cégen belül ezt prezentálni, hogy ez igen, az elképzelésem, azt már önmagadban is sokkal gyorsabban létre tudod hozni, sokkal gyorsabban születnek döntések cégen belül, sokkal jobb minőségben tudják elképzelni azt, hogy mi a te marketinges, kreatív elképzelésed, mert már a Photoshop segítségével párbeszéd alapon ezt létre tudtad hozni. Nem kell kiszerezni az ügynökségnek, nem kell meetinget tartani, lebriefelni nekik, visszakapsz valamit, nem figyeltek oda, a legjuniorabbat tették rá, aki nem értette meg még, hogy neked mi a stílusod, mi az elképzelésed. Tehát, hogy nagyon fel tudja gyorsítani, legalább már a briefelős munkát az, hogy ilyen eszközökkel, amikhez ehhez szakértelem kellett, meg külön szakember, már nincs rá szükség. Már a Photoshop megcsinálja, leteszi az árnyékot, és nagyon sokszor például a vezetők, akinek van 5 másodpercük van, mire ránézni és döntést hozni, már a benyomás miatt, hogy sokkal profibb az egész, jobban el tudnak kötelezni az ötleted mellett. Tehát ez tudja segíteni például az erőjutásod egy cégnél, mert sokkal jobban képes leszel prezentálni egy koncepciót.
Hát igen, és tehát itt a narratíva építésnél ez piszkosul fontos. Tehát ugye egyrészt most már vannak olyan AI eszközök, amik prezentációkat gyártanak, az a marketingeseknek az álma, hogy folyamatosan prezentációkat gyártunk, de másik része, hogy segítenek abban is, hogy megírja a narratívát. Tehát amikor azt mondom az AI-nak, hogy nekem van egy ilyen és ilyen problémám, ezt szeretném megoldani, légy szíves, keres olyan argumentumokat, olyan kutatásokat, amik erre reflektálnak, és amik ezt támasztják alá, és így lehozza neked, akkor onnantól kezdve így nagyjából megvagy. Tehát bármit alá tudsz támasztani. Az egy másik dolog, hogy mennyire etikus ezt így felhasználni. Hmm. Tehát én azért mindig utána járok, és inkább több forrásból megnézem, de van egy ilyen shortcut is.
Én ezt használom hasonlóképpen például, és az a problémám, hogy még például a ChatGPT, bár vannak olyan plugin-jai, amivel tudja böngészni internetet, szinte még nem tud megfelelő módon választani a találatok között. Tehát mondjuk használj Binget, megnéz a találatokat, keres egy kutatást, de még nem az van, hogy megnéz 5 kutatást, értelmez, hogy melyik mennyire releváns, hanem mondjuk az első, mit tudom én, néhány találatból választ ki egyet, és ezáltal jó a módszertana, de hogy szerintem még nem tartunk ott, hogy jó minőségű kutatásanyagot tudjon választani neked egy prezentációthoz, de legalább már van egy kapaszkodót tud adni, és ezeket meg tudod nézni, de utána, sőt, fel tud gyorsulni a keresését, tehát mondod azt, hogy mert igen, hogy mit keresse saját magad, de szerintem itt most 2024 januárjában még nem képes arra magyar nyelven, bizonyos szegmensekben, hogy jó minőségű kutatásanyagokat találjon meg. Arra még azért még mindig szükség van.
Ez tök érdekes, mert én pont tegnap kerültem olyan helyzetbe, hogy adtam egy feladatot neki, minek nézze utána, és akkor kihozott egy leírást. És mondtam, hogy jó, akkor ugyanezt szeretném megnézni egy másik szegmensre, és szóról-szóra ugyanazt a leírást megint megadta, és ez megismétlődött 3-szor.
És kicserélte legalább a szegmens nevét?
Azt kicserélte persze, de hogy így ugyanazt a leírást igen, adta, és akkor jött a trükk, hogy megnéztem, hogy honnan inspirálódik, és akkor azt mondtam, hogy jó, de szeretnék látni más ilyen adatokat, amik egyébként ehhez a tanulmányhoz hasonlóak, és akkor elkezdte szépen kigyűjteni. De hát igen, tehát ezt le kell csekkolni. A másik, hogy tehát az AI az ugye egy megadott adatbázisból, a rendelkezésre álló adatbázisokból tanul. És nagyon, az egy nagyon kulcs dolog, hogy hogyan trénelik magát az AI-t. És ugye volt ez a nagy botrány, hogy egy idő után a ChatGPT elkezdte sértegetni a felhasználókat. Ugye ez akkor történt, amikor a Reddit adatbázist elérte, és a Reddit adatbázisra ráültették. És bizony ott az ott uralkodó magatartási meg kommunikációs normákat elsajátította. Most innentől kezdve ugye még jobban szűrni kellett a tartalmakat, mert az vissza is üthetett.
Igen, és ugye most az Elon Musk csinált egy saját generatív AI céget, a X.AI, Grok néven fut a saját ellenmodellje, és most a Twitteren, most már X-en tanul, ott is lesznek majd szerintem érdekes dolgok.
De legalább röviden velősen fog kommunikálni.
Ott is azért vannak hosszabb jellegű dolgok.
128 karakterben sok minden elfér.
Igen, viszont az is tanul az a modell üzenésen, mert ugye a Tesláknak az önvezető rendszerében beérkező kameraképeket, videókat is már tanulja, és ezeket így rakja össze, és így egész egy ilyen, nem tudom, komprehenzív tudás lesz.
Tök jó, hogy mondtad ezt a hálózatot, mert ugye az AI-nak az egyik kulcsa az maga a hálózat, tehát a neurális hálókra vannak ezek ráültetve, és idén láttam egy, nem, bocs, tavaly, most meg 2024-ben, tehát 23-ban láttam egy nagyon érdekes előadást a hadászatról. Ugye a jövő hadászata az már arról szól, hogy az egyes eszközök, azok adatot cserélnek folyamatosan, és együttműködnek. És ugye ez is AI. És egy csomó fejlesztés az alapvetően a gazdaságban, a hadászatból jött, csorgott régebben le, és mondjuk ott az üzleti intelligenciának, meg az üzleti adatszerzésnek, vagy adatcserének szerintem ez is egy ilyen kulcspontja lesz majd, hogy tudunk-e abból tanulni, ami mondjuk a Föld másik oldalán történik, és tudunk-e nekik adatot adni ahhoz, hogy ők tanuljanak. Mennyire leszünk része ennek az ökoszisztémának?
Tudunk, vagy akarunk.
És hogy akarunk-e? Igen. Tehát az a másik, hogy egyrészt releváns-e, másrészt ki akarjuk-e adni az adatainkat. És az AI valójában így az adatoknak a demokratizálását próbálja még szerintem elhozni nekünk. Mert ugye most, pár évvel ezelőttig, de ugye erről beszélgettünk, keresőmotorokban kerestünk, és nagyjából azt arra kattintottunk, ami az első oldalon volt. Ennek egyrészt a szponzorált volt, másrészt meg nem. És mi van akkor, hogyha a gép adja nekünk az egyetlen találatot? Akkor mi fog történni? Tehát egy irányba irányítja majd a gondolkodásunkat?
Kinek Google-nek a cashflow-ja elég erőteljesen le fog apadni, és már átalakítja az életünket. Tehát most az, hogy keresünk, ugye a Google is így szó lehet, mint a Xerox például Amerikában mutatásnál, meg rengeteg dolog, de mi történik akkor, hogyha az AI el tudja dönteni a mi életünk, élettörténetünk, eseményeink, adataink alapján, hogy számunkra melyik találat lesz a releváns, abból még képes egy ilyen, nem tudom, párbeszéd jellegű választ visszaadni, és akkor nem lesz találati
feed
a Google számára, és akkor nem fogunk kattingatni.
Tehát már is adottunk, hogy gazdaságilag is lesz egy hatása, nem beszélve arról, amit szerintem talán pont a cybersecurity-nél beszélgettünk még akár hármasba is érintve, hogy eljöhet az a pillanat vagy korszak, amikor az algoritmussal kell majd csencselni.
Hát az algoritmusnak adunk kötni. El. Nem embereknek. Ugye volt itt egy köztes stáció, ami nálunk igazából nem terjedt el, de mondjuk az USA-ban elterjedt, az az Amazon, vagy hát az Alexa jelenség, hogy most már nem brendeket kérsz, amikor bevásárolsz hangalapon, hanem azt mondod, hogy tartós elemkenyér, stb.
Igen.
Hát ugyanezt történik.
És ő eldönti helyettet, hogy
ja, így van.
Melyik optimális.
És hogy mondjuk kereskedői fejjel hogyan fogunk az algoritmusnak eladni, szerintem ez így az elkövetkezendő évtizednek a hatalmas nagy kérdése.
Vagy kereskedői fejjel saját LLM modellt fejlesztünk, amit odaadunk, hát, vagy pedig integrálunk a nagyokhoz, és akkor bekerülünk, és akkor majd mi döntjük el, hogy mit kap tőlünk.
Meg azért kereskedői fejjel LLM modellt fejleszteni, azért nehezen látom, hogy mondjuk egy Amazon szintű, AliExpress szintű cégen kívül ki az, aki ezt...
Picit drága a dolog.
Igen.
És én nem vágnék bele.
Az adatok azok demokratizálódni fognak, de maga a kereskedelemben, hogy kitől vehetsz, hát az meg pont fordítva, ott meg inkább monopolizálódni fog az a piac.
De pusztán adat alapon.
Hát igen, és a piacterek ezáltal megerősödnek. Vagy pedig a tech cégek fognak piactereket vásárolni, létrehozni, ugye ez mindig a Google-n is egy kérdés, hogy éppen lefejleszt valaminek egy kompetitort, nem jön be, akkor inkább megveszi azt, amit nem tudott letolni. Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés lesz, de hogy most képzel, ott az OpenAI. ugye ChatGPT-nek a fejlesztő cége most, hogyha ez lesz a mindennapi kommunikáció, és ugye a Microsoft befejezett most már a, ugye belerakja a saját termékeibe, lásd Copilot az Office-ba, most akkor így át fogja adni a keresőt, lehet, hogy ők fognak szépen beintegrálni különböző, nem tudom, helyi webáruházakat, piactereket, és akkor fogják eldönteni azt, hogy hol fogsz te szépen vásárolni. Nagyon nehéz kérdés, és ez teljesen átalakíthatja a világot, amiben élünk, vagy legalábbis így a gazdasági szereplőket. Tehát, hogy
szerintem egyébként ezt lehet szabályozni? Tehát ugye szó van arról, hogy ennek azért lesz akár uniós szinten is lehet, valamilyen szabályozása, de hogy hogyan lehet ezt egyetem megfogni? Tehát hogy mit szabályozol? A mögöttes cégeket próbálod valahogy kontrollat tartani?
Nekem pont ez a problémám, hogy ki szabályozza, és mennyire érti ezt a problémát, vagy a piacot. Ha csak a GDPR-t nézed, EU szinten inkább alávágtunk magunknak, és megint az amerikai nagy tech cégeket erősítettük azáltal, akiknek nem kell megfelelniük annyira, vagy legalábbis jobban tudják játszani az a szabályokat, és nem életszerűek a GDPR jogszabályok, mert egyszerűen nem így működik. Megöltük a cookie technológiát ezáltal.
Hát kivezetjük. Teljesen, de igen. Hát,
már időkérdése, hogy kivezetik, és ez megint csak átalakítja, és megint versenyhez hátrányba hoztam mondjuk az európai tech cégeket, meg KKV vállalkozásokat. Ez ilyen szempontból nem jó. Hogyha így fogunk nekiállni a mesterséges intelligencia szabályzásának is, akkor megint a kínai, meg amerikai tech cégek fognak előnybe kerülni, és Európában nem fog
így, létre. És akkor ebből ugye következik az is gazdasági hátránya az Európai Uniónak még jobban szakadna.
Igen, abszolút. De hogyha jogi szabályozást nézzük, ezt beszéltük az adás előtt is, itt van az önvezető autók. Kinek a felelőssége az, hogyha az önvezető autó önvezető módban okoz egy balesetet? Azt hogyan szabályozod, azt hogyan fogod eldönteni? Tehát emiatt sokkal lassabb tud lenni a jogi szabályozás, és a technológia előrébb tart. Nyilván lehet azt, nem tudom, a gyártói szinten letiltani, hogy nem kerülhet bele az önvezető autó technológia teljes egészében egy autóba, rendben van, de a mindennapi használatban, hogy a ChatGPT mi lesz képes, és ezt hogyan fogják leszabályozni, plusz te tudsz-e VPN-nel mondjuk az amerikai verziójába beregisztrálni és úgy intézni a dolgaidat, ez sokkal nehezebb lesz szabályozni.
Abszolút. Itt a másik, ami példaként feljött, az az, hogyha én csináltatok a, nem tudom, valami képgenerátorral egy képet, akkor az én képem, az ő képe, vagy esetleg azok képe, akiken tanult ez az engine. És akkor elvisz ez minket az adatbázisok kérdéséig. Tehát a szabályozás egyik része az lehet az, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférést valahogy szabályozni kell, vagy éppen ki kell nyitni. Van egy etikai része, meg van egy technológiai része, szerintem. Tehát az, hogy oké, ha már csináljuk, akkor viszont széles körben ezt elérhetővé kell tenni. Na most, ha egy nagy nyelvi modell fejlesztése, tanítása, trénelése az irgalmatlan pénzeket viszel, akkor ugye megint abba az irányba visszük el, hogy a tőkeerős nagy cégeknek a játszótere lesz, és kinyírják a kicsiket. Tehát szerintem a szabályzásnak így ebbe az irányba kell hatnia, hogy ha már demokratizálunk, akkor demokratizáljunk mindent, de úgy, hogy mindenkivel betartatjuk ezeket a közös játékszabályokat.
Csak hát ez egy ideálizált állapot, én nem hiszem, hogy ez elérhető.
Szerintem ez egy sokkal nagyobb kihívás, mint a GDPR volt. Vagy bármi. Tehát szerintem ez most így az évtizednek a legnagyobb kihívása.
Na, de térjünk vissza kicsit a mindennapok szintelére. Ugye említettük azt, hogy kinek mi ebben a saját beakadása, de még te nem mondtad István, hogy te a mindennapokban mit csinálsz, akár a ChatGPT-vel, vagy akár bármilyen más.
Mit nem? Csináltam egy Colbert GPT-t.
Azt tudom, hogy munkában mindent ezzel kezdesz, mert ezt ugye bőszer megosztott a cégen belül is mindenkivel, hogy mit dob ki az adott kérdéskörre a ChatGPT, de mi az, amivel...
De ebből mi is tanulunk.
Abszolút.
Tehát, hogy képzeld, hogy van egy tanácsadási projekt, vagy bármilyen probléma, amire mondjuk választ kell adnod tanácsadóként bizonyos üzleti helyzetekben, meg kell nézni azt, hogy hol tart a technológia, hogy mi mit tudunk ráadni, meg a ChatGPT mit válaszol, és úgy általában az jön ki, hogy hát még messze.
Messze
van az, hogy a mi szintünkön tudjon. Viszont, hogyha egy olyan projektbe kerülünk bele, amit mondjuk nem annyira ismerünk még, azt a területet, nagyon sokat tud segíteni, hogy merre induljunk el. Vagy például hogyan rakni össze egy anyagot, amire szükségünk van, mint olyan elemzést, amit még nem hoztunk létre. Akkor kiadja, ez a struktúrája, kitölti, ilyen relatíve bullshit, nem túl használt a szövegekkel, azokat kell kicserélnünk. Ugye amikor például össze kell foglalni egy nagyon hosszú anyagot, mint beraksz egy századalas PDF-et, azt mire elolvasod, órák. ChatGPT-nek betöltöd, ugye a plusz verziójában már ugye fel lehet tölteni fájlokat, betöltöd neki, elolvassa, értelmezi, és onnantól kezdve van egy átfogó képed arról, hogy mi történt az adott dologban. Én ilyenekre például szoktam használni, mert azért véges az idő, amit erre tudunk használni.
És szerintem ez az utóbbi az, ami mondjuk a mi munkánkban egyébként nagyon sokat segít, hogy szintetizálja az információkat, és valahogy abból letisztáz, stilizál, adott logika, adott megfogalmazás szerinti összefoglalókat készít.
Meg a nyelvi korlátokat ugye eltörli. Tehát, hogyha belegondoltok most azt, hogy egy 200 oldalas, mint egy lengyel prezentációt a helyi elkereskedelmi szövetségtől, azt mire te elolvasod, lefordítod, átkonvertálod, előfizetsz a szolgáltatásra, hogy ezt így lefordíts, és azt kivonatolod, az nagyon hosszú idő. Bedobod a ChatGPT-nek, ő ért lengyelül, leírja neked mondjuk angolul, amúgy sok még érdemesebb angolul olvasni az összefoglalókat, mint ahogy magyarul, és akkor max után, hogyha abból akarsz valamit használni, azt rakod át magyarra. És nagyon gyorsan tud menni, és amikor dolgozunk ilyen ezazi projekteken, nagyon sokat tud segíteni. Vagy például, amikor kell egy prezentációhoz egy hátteret összerakni. Fogod magad, Dali vagy Midjourney, összerakja pillanatokat, és akkor nem az van, hogy ugyanaz a háttered van, meg ugyanazok a kis thumbnail képeid vannak mondjuk a cikkeknél, mint amit mindenki használ a, nem tudom,
igen, de nekem itt is az a megélésem, hogy segít, gyorsít, ahogy mondtad akár a briefnél is, hogy hamarabb eljutsz egy bizonyos pontig, de nem tudja helyetted megoldani az egészet, tehát hogy nem tud kiváltani még.
Igen, de egy asszisztens.
Abban segít, igen, hogy mondjuk asszisztens. A gyakornoki szint a környéki rásegítő feladatokban termentesítsem.
De oda ez a kreatív része már.
Abszolút.
tehát ugye a kreativitást és az intuitivitást, van ilyen szó? azt nem tudja tőled elvenni.
Igen.
De nem is kell elvenni, szerintem pont ez a lényeg, hogy nagyon jó példa, Marvel filmek Vasember, ahogy a Jarvis mesterséges intelligenciával dolgozik együtt. Tony Stark mondja még azt, hogy merre menjenek, mit csináljon, milyen színre fesse le a páncélját, vagy az autóját, és ő közben kalkulációkat készít, ugye a mesterséges intelligenciája, meg pár részlet beszélgetve, de a kalkulációt a Tony Stark értelmezi. Ő használja fel, ő ad még neki feedbackeket, és szerintem ezt, tehát ezért kell asszisztensként gondolnunk a mesterséges intelligenciára, nem pedig kiváltó eseményre, vagy például, amiről beszéltünk, jobban képesek leszünk briefelni, van valami a fejembe, próbálom átadni mondjuk szóval egy grafikusnak, vagy egy fejlesztőnek, nagyon nehezen megy, még nem tudok mondjuk úgy wireframe-eket készíteni, de hogyha már elkezdek egy asszisztenssel egy párbeszédben beszélgetni, mert tud hozzá közelíteni, nem egy, nem tudom, óradíjas alapon ül mellettem egy szakember, aki próbálja kitalálni, hanem majd egy kiforrottabb koncepciót ötletet tudok oda menni a szakemberhez, ezáltal gyorsabban fog menni az egész, és szerintem gazdaságilag a termelékenységünket fogja ez javítani, nem pedig mondjuk munkát fog elvenni.
Hát jó, jobb ügyfélélményt fogsz tudni nyújtani. Egyébként pont a designereknél van most egy olyan AI tool. Hát mondjuk gyakorlatban úgy tudnám leírni, van egy ilyen rövid videó, hogy egy designer meglát egy hirdetésben, azt hiszem valami alkalmazásnak valamilyen képernyőjét, azt lefotózza, beviszi ebbe az alkalmazásba, és megrajzolja a teljes wireframe-et neki, és design javaslatokat tesz. Most ugye ez abban a szempontból érdekes, hogy megint demokratizáljuk a szolgáltatások egy bizonyos részét, viszont igenis lesznek olyan szakmák, amiket az érinteni fog. Mindentől kezdve.
Elmondom nektek, hogy mi az én legújabb kis játékszerem AI szintjén. Az e-mail szoftveremet használjuk, ezt neked meséltem már, ez a Spark nevű applikáció, be van építve a Generative AI a levelezésbe, és most csak direkt kipróbáltam. Megadtam neki ennyit, egy új levéltörzset nyitottam, és azt írtam be, hogy köszi, szuper az anyag. Jelentsen bármit. Nyomtam rá egy generálást, és ezt írtam. Kedves címzet, kihagyva a hely neki. Nagyon örülök, hogy elégedett voltál az anyagunkkal. Mindig igyekszünk minőségi és hasznos tartalmakat készíteni, ami segít az ügyfeleink céljének elérésében. Ha bármilyen további kérdésed van, észrevételed az anyaggal kapcsolatban, akkor ne habozz felvenni a telefont és hozzám fordulni. További szép, kellemes napot kívánok. Üdvözlettel, Norbert. És akkor itt van egy potméter, amiben ezt a túlcsurgó nyálasságot tudom állítani valamilyen nagyon egyszerű kommunikáció irányába, de ugye a lényeg akkor is ez, hogy amit te is mondtál, ez az asszisztencia, ez iszonyatos mértékben jelen tud lenni egyébként az ilyen. És ez ugye ez most magyarul csinálta, de ugye tudok, hogy kéne egy angol nyelvű megkeresés valamilyen régiós munka kapcsán, tudom generálni rá a válaszokat.
És még annyit kérje meg tőle, hogy a végre még tegyen be egy kutatási anyag kiajánlót, egy tanácsadási időpont foglalást, meg egy podcast szponzorációs megkeresési lehetőséget is, és akkor kész.
Igen.
Kész meg vagy. De amúgy szerintem ebből kiindulva, én például tipikusan az vagyok, aki e-mailben és simán ír egy okot, egy rendbent, egy köszit, és az idősebb generáció...
Neked ez jót tenne szerintem.
Erre akar kívül, hogy az idősebb generáció az gyakran zokon veszi, mert ők még megírják szép, hogy kedves XY, köszönöm a leveledet, gondolkoztam ezen, mi lenne, hogyha így oldanánk meg, köszönöm szépen az idődet, tisztelettel, XY. És hogy ezt a jellegű kommunikációt ugye én teljesen skippeltem, tehát hogy ezt abszolút nem használom, és tényleg érzékem, hogy sokan zokon vették például ezt. Hogyha már csak egy egyszerű választ megír a generatív AI, megoldottam ezt a problémát, plusz még akkor hozzateszi
és még udvariasabbnak is
az upsell lehetőségeket
a valóságnál.
Igen, és... Igen. Számukra udvariasabbnak tűnök, hogy megadom a megfelelő körítést, igen.
Tehát mégis csak ott tartunk, az illúziókeltésben is használható az AI.
A generációk közötti szakadékok áthidalásában.
Hát ez transformálja szépen a kommunikációnkat is. Tehát így, az a konferencián ott volt a Microsoft is, és nem tudok elmenni emellett így szó nélkül, mert amit láttam, az egészen megdöbbent. Tehát ugye én azzal az alapfeltételezéssel mentem oda, hogy mindenki majd azt fogja demózni, hogy hogyan tud hozzátenni a különböző kreatív folyamatokhoz az AI. De arra nem számítottam, hogy így a mindennapi munkavégzésnél a fájdalmas pontokat hogyan tudja kiváltani. És amit a Microsoft demózott le, az ugye a Copilot, az egészen drámaian elkezdte átalakítani azt, ahogyan dolgozunk. Tehát itt pont a Teams merült föl, nem tudok elmenni egy Teams értekezletre. Ugye most már nagyon sok Teams értekezletet felvesznek. Nem csak transzkripteri, tehát leírja az ott elhangzottakat, hanem kivonatolni is tudja. És a kivonatolást utána szintén az AI-t meg tudom kérni, hogy akkor abból csináljon, vagy nézzen utána azoknak a pontoknak a céges hálózaton, ahol ezek a témák szóba kerültek, és csináljon egy javaslatot, hogy mit válaszoljak vissza, vagy hogy egy anyagba ezeket a témákat hogyan forgassam be. Tehát mindazok a dolgok, amik iszonyatosan időt rablóak, vagy mondjuk azt a lehetőséget rejtik magukban, hogy mondjuk információvesztés lesz, azt így kiküszöböli, és automatizálja. De ugyanígy ugye Wordben konkrétan kulcsszavakat megadva tudott egészen hosszú anyagokat generálni, vagy amit mondjuk a számokkal csinált az Excelben, az is szédületes volt. Tehát,
és egyébként szerintem ennek az egésznek a kulcsa, ami itt akár az e-mailen is, hogy az integráltsága a tucnak. Tehát, hogy ott van helyben a Photoshopban, ott van helyben a zenei szoftverekben, ott van helyben már lassan az Excelben, Wordben is, ezáltal gyakorlatilag tényleg egy kattintás, hogy igénybe akad elni, vagy nem?
És a webshopok. Tehát akkor szerintem itt azért megemlékezhetünk a webshopokra is, hogy a webshopok életét hogyan fogja ez az egész átírni. Tehát amikor már konkrétan teljes termékportfóliókat, vagy termékadatbázisokat tud megkreálni, egyetlen egy bevitt kép, a termék leírásokat egyetlen egy kép alapján. És olyan szövegeket, hogy nem tudom, múltkor egy kabátot próbáltam ki, egy kabát, sárga kabátról mit hoz ki, hát megvettem volna.
Tehát
így egyrészt ott is ezeket a kreatív folyamatokat nagyon ügyesen tudja majd segíteni, és akkor innentől kezdve ugye szegény szövegíróknak más jellegű munkát kell majd végezniük.
Vagy nem. Vagy nagyon jó templéteket kérjük a szövegíróknak, amit kiad, és akkor 100 000 termékre.
De azért mondom, hogy más jellegű munkákat, tehát ez egy inkább technológiai dolog, de ugyanúgy azokat, akik a hirdetéseket vezérlik. Tehát most már ezekkel a rendszerekkel simán meg tudjuk azt csinálni, hogy mindenki egyedi hirdetéseket kapjon. Vagy hát a back office folyamatok. Tehát mondjuk egy call center.
Igen.
Tehát ezek szerintem így azért át fognak alakulni, nem azt mondom, hogy eltűnnek, de jelentős változások lehetnek, meg hát ilyenek, hogy számvitel. Tehát azért mindenkinek van egy könyvelője, a könyvelőket valószínűleg egy idő után az AI fogja segíteni abban, hogy még hatékonyabbak legyenek. Vagy házon belülre ezt be tudod hozni, ha bízol eléggé ebben a rendszerben. De mondjuk a legtávolabbi példa az a radiológus, azt így múlt héten találtam. Tehát így volt egy elemzés, ami azt mondta ki, hogy oké, telemarketing, nem tudom, harmadik hely, könyvelő, negyedik hely, de hogy az első a radiológus. Mert ugye mintázatokat keres, és gyakorlatilag tapasztalat elven tudja megmondani, hogy neked van-e valami bajod. És ott, mivel ez alapvetően egy képalapú történet, ezért így az AI egész nagy pontossággal tud most már kvázi diagnózisokat felállítani, amit ugye utána egy embernek validálnia kell, de azért tudja a folyamat egy részét könnyíteni.
Szerintem a teljes orvostudományt így abszolút forradalmasíthatja át ez.
És tök érdekes, hogy nem. Tehát nem. Van egy külön white paper, őrület. Bizonyos dolgokat tud, de azért az orvoslás az még mindig egy ilyen emberközpontú dolog, hiszen számos esetben ugye a páciens által elmondott dolgokra kell támaszkodnod, és ott azért van intuitivitás, igen, ez egy nehéz szó, meg van kreativitás is benne, tehát hogy összekös. Érted, valaki elmegy egy belgyógyászati panasszal hozzád, mondjuk a gasztroenterológiára, és nem talál semmit, azért ha a teljes képet nézed, akkor meg fogod tudni mondani, hogy milyen irányba menjen tovább, mert lehet, hogy ABCD oka van annak, hogy neki nem tudom, fáj a hasa, most mondtam, hogy hülyeséget.
Beszéltünk a Neuralinkről, meg a csípbeültetésről, na, hogyha szenzorokat is ültetnek a csíppel, akkor mondtuk, ezzel már pontos adatokat fogok kapni, nem pedig az elmondásom alapján fog egy orvos valamit mondani, ráadásul ugye sokszor a páciensek nem mernek annyira megnyílni a panaszaikkal, de hogyha szenzorosan ez fejlődik, akkor meg aztán teljesen. De például egy leletből lehet, hogy jobban tud olvasni a mesterséges intelligencia, mint mondjuk maga az orvos. Az orvos az figyelmen kívül hagyhat valamit, fáradt, 24 órás műszakban van, stb. Na de a mesterséges intelligencia, hogyha segíti az orvost, akár párbeszéd alapon egy konzíliumot tud csinálni mondjuk az orvos GPT-vel, akkor az...
Hát a diagnosztikában.
Az nagyon-nagyon hasznos lehet.
Na hát eléggé elkandoztunk, mi lesz a jövőben, de mégis, hogyha egyébként így össze kéne foglalni, akkor szerintetek mi az, ami most látszik? Azt szerintem konszenzusban vagyunk, hogy akkor egyfajta asszisztenciában, segítségnyújtásban azért már most is reális megoldások vannak, meg ki tudnak váltani bizonyos munkafolyamatokat, hogy akár tanácsadásban is mi is látjuk házon belül, hogy igen, jól tud wireframe-eket adni, jól tud olyan háttert adni az anyagoknak, ami alapján utána nyilván mi mindig el tud indulni az emberi munka is. Beszéltünk arról, hogy mondjuk egy webshopnál akár a termékadatlapok, termékleírások, az ügyfélszolgálati funkcióknak a kiváltásában, vagy legalábbis termentesítésében azért lehet szerepe. A mindennapi életünkben akár zene, vagy vizuális munkáknál is, hangalapú dolgoknál is képbe tud jönni a diagnosztikában. Nagy lehet a helyzete, de hogy a mindennapi életünkben szerintetek hol csapódhat ez még le? Tehát itt az egyén szintjét nézve, akár a vásárlásaink, akár az életünk egyéb részében, tanuláson kívül hol lehet még hely a ChatGPT-nek, a mesterséges intelligenciának? A
pénzügyekben például. Tehát ugye az egy közhely, hogy a magyar lakosság nagy része pénzügyileg nem tudatos. Mi van akkor, hogyha kapsz egy asszisztenst, aki azt mondja, hogy
lehet most, ezt most jobban vegyél is. Most bitcoint, mert egyébként esik.
Hát...
Vagy átveszi az uralmat, zárolja azt, hogy te most nem költhetsz csokira, mert igen. Fogyókúrázol.
Na de igen, és akkor itt elkezdek összefüggeni a dolgok.
Skynet átveszi a
végén az uralmat. Mi van akkor, hogyha az orvosod letilt a csokiról? És ezt egyik... lekommunikálja a bankot felé.
Ez messze vissza, nem pont a Borisszal, a digitális pénzügyes adásunkban beszéltünk arról, hogy...
Ami még nem jött ki. De ki jöhet, mire az adásba kerül.
Igen, szóval, hogy valójában azért már van ennek egy másik oldala is, hogy akarod te, hogy ennyire transzparens legyél, hogy akár egy mesterséges intelligencia is lássa azt, hogy milyen pénzügyei van nekem, mert van néha rossz érzésem van az a kapcsolatban, hogy neobankban van a pénzem, mert mi van, hogyha itt bármi történik, és ő azt mondja, hogy neki ez a pénz gyanús és letélt, vagy bász, hogy elkezdtem a készpénznek is hasznát látni. Igen, ha nem is leszek vezető politikus, hogy ezt így hirdessem, de mégis van bennem egy egy ezzel kapcsolatos ilyen jóleső érzés, hogy ez nem annyira transzparens, és nem azért, mert lejtegetni valóban van, hanem egyszerűen csak ebben a digitális ökoszisztémában, ahol már egyébként a mesterséges intelligencia is hova tovább belebutóbb rá fog tudni terpeszkedni a digitális vagyonunkra, ott akarom, hogy ennyire transzparens legyen minden. Mert nem biztos. Tehát, hogy egyszerűen...
Addig, amíg te szabályozod, hogy mit, hogyan tud közbeavatkozni a mesterséges intelligencia, vagy pontosan mire lehet. Tehát, hogyha lesz egy ilyen felületed, ahol ezeket be tudod állítani, akkor szerintem addig nincsen.
És akkor itt is majd lesz a potméter, mint itt az előbb az e-mail kliens, hogy mennyire akarom, hogy rigózus legyen a...
Lehet, hogy a pénzügyeidben is lesz egy anonim mód.
Ja. Igen, inkognitó módban.
Inkognitó módban. Tehát így én simán elképzelhetőnek tartom, hogy egy szabályzás az erre is ki fog térni, hogy akkor az adatait felett való rendelkezést, ugye ugyanúgy, hogy a GDPR is ezt biztosítja, itt is biztosítsa a szabályzó.
Meg ez legyen zárt rendszer. Tehát, hogy például az Apple elvileg bejelentette, vagy kiszivárogtatta, hogy a saját modellin dolgozik, ami viszont nem a felhőbe lesz, hanem csak a telefonodon a chipbe. Ez a biztonságosabb lesz, és más rendszerek nem férnek hozzá. Ez simán, hogy a pénzügyedét is mondjuk a telefon chipje fogja kezelni, ami nem ad itt átjárást különböző rendszerek között. Ezáltal nem ad lehetőséget kiberbiztonsági problémákra.
Hát, és nem abban az irányba megy a világ, hogy a készpénz...
Persze, nyilván nem, most csak azt akartam ezzel mondani, hogy utóbb az egy akkora nagy vízfej lesz felettünk ebben a digitális világban, ami nagyon sok szempontból szerintem átláthatatlan a hétköznapi ember számára. Jó, pont az adásért beszéltünk arról, hogy az egyén felelősséget, te kiadod egy scam oldalnak a jelszavadat, akkor azt te adtad ki ott, nem segíthet abban más. És itt,
De ez egy nagyon régi dilema.
Igen.
Tehát ugye erről már, nem tudom, 15-20 éve beszélünk, hogy kényelem, biztonság. És mindig valamelyik irányba elbillen ez a dolog. Ugye a hétköznapi ember egészen addig a kényelmet részesíti előnyben, míg be nem jut a krak. Onnantól kezdve a biztonságot. De aztán ez így vissza fog billenni.
Túlbiztosítod, és akkor nyilván kialakul meg egy egyensúlyi állapot.
És valójában a GDPR is egy túlbiztosítás. Szükségtelen. Egyébként, hát...
Vagy legalábbis nagyon sokan
meg nem értett szabályozás.
Én azt mondom, hogy azért van értelme. Igen.
Nem arról van szó, hogy nem kell szabályozni az adatvédelmet, hanem arról van szó, hogy életszerűen kell szabályozni szerintem.
De hogy így azért azt kell látni, hogy ugye digitalizálódunk, egyre komplexebb az ökoszisztéma, ha ez szabályzás nélkül marad, akkor
azt nyilván
nem
káosz,
tudjuk, persze. Tehát akkor Skynet jön. Valahol ezt meg kell fogni, és ezt ott kell megfogni, hogy egyrészt legyen egy önrendelkezési jogom az adataim felett, másrészt a cégeknek kell megfelelő biztosítást adni. Tehát az, hogy ne történhessen meg az, hogy akár az AI-on keresztül, vagy bármilyen rendszeren keresztül, például a pénzemet leszívják. Ne történhessen meg az, hogy valaki az AI-jal egy olyan fraud szenáriót felépít, ami hihetőnek tűnik nekem, nem tudom kontrollálni az egészet, nem tudom kiszűrni az egészet, és belesétálok a csapdába, és utána én iszom meg a levét. És itt is a válasz azért az AI, hiszen ezt manuálisan kiszűrni lehetetlen. És erre van egy csomó megoldás. Többek között nekünk is, de most azt így nem akarom reklámozni. Sok mindenkinek van, viszont a cégeknek rá kell ébredni arra, hogy ezzel így foglalkozni kell. Van egy másik aspektus a dolognak, az a kényelem. Tehát azért te is használod a Apple termékeket, benne vagy vastagon a Google felhőben, és a többi, és a többi. Azokat a szolgáltatásokat használod, ami felé bizalommal vagy, ugye? De valójában nem tudod, hogy mi van mögöttük.
Persze.
Nem tudod bicintre, hogy az adataid, ami történik. És éppen ezért az is egy szolgáltatói felelősség, hogy meggyőzzenek téged arról, hogy az adataid biztonságban vannak. És szerintem pont a ChatGPT, vagy hát az nagy nyelvi generatív modelleknél lesz egy ilyen probléma, hiszen vegyünk egy átlagos magyar munkavállalót, aki irodában dolgozik, aki rájön arra, hogy hát tudom egyszerűsíteni a feladataimat. Ugye eleinte csak így a netes kereséseimet egyszerűsítem, aztán egy idő után azt mondom, hogy figyelj, itt vannak ezek a számok, a jövő évi büdzsé, tervezd meg nekem az egész évet. Vagy nem tudom, írjál nekem egy szerződést ezzel meg ezzel a partnerrel. Ugye ott már valójában szenzitív céges adatokat adtam át az AI-nak, a modellnek, amiből tanul. Tehát az most egy nagy kérdés, hogy azt a későbbiekben fogja használni.
Hát biztos, hogy tanul, csak kérdés, hogy ez hol fog visszaköszönni később.
Így van. Tehát ez egy igen komoly rizikó.
Meg ugye, hogy ebből a fekete dobozból van-e visszaút? Tehát, hogyha véletlenül egy kolléga ezt elköveti, akkor onnan...
Kitörlöm? Megkérem az AI-t, hogy légy szíj, töröld már ki. Nem akartam megadni valójában. Tehát erre még nincsen eljárásrend.
Hát valószínűleg itt jön képbe az érve, amit az Apple próbál, akkor ezek szerint én nem hallottam még erről, de amit mondtál, hogy lokálba próbálja tartani az algoritmusnak a,
nem pedig a
az adatbázisát, vagy a tanulási folyamatait, nem pedig a felhőben.
Igen, de ez egy evolúció, szóval, hogy most ez a ChatGPT így berobbant, ugye van több nyelvi modell is, most próbál minél jobban tanulni, hogy minél jobb legyen, meg adjon nekünk olyan élményt, amihez tudunk kapcsolódni így a mindennapi életünkben, aztán utána majd jönnek azok a szolgáltatások, amik a cégeknek fognak szólni, amivel lesz ez a privacy mód, hogy abban az adatban nem tanulhat, stb. Microsoft beépíti a teljes ökoszisztémában, ami meg irodai dolog lesz, ott is lesz ez, tehát ezek szerintem ki fognak alakulni, csak most még nem tartunk ott.
Viszont én mondanék még egy előnyt, csak így eszembe jutott, hogy a personalizáció, tehát azért mindenkinek már a hócipője tele van azzal, amikor mondjuk a karácsonyi időszakban boldog-boldogtalan megkeresi minden hülyeséggel. Mindenki el akar adni vastagon, viszont egy idő után már annyira telítődsz, hogy azt mondta, hogy nem, dobom ezt az egészet. Mikor elkereskedő szempontból az a legnagyobb baj, hogyha az ügyfél az...
Rögtön dobja. Igen.
Dobja, és utána elmegy, és egy fizikai boltban megveszi a terméket. Tehát ezt kéne elkerülni, és ennek az egyik útja az a tényleges personalizáció. Tehát amikor valahogy ki tudom azt deríteni, hogy te valójában ezt a terméket keresed, és azt is ki tudom deríteni, hogy mi alapján fogod te a döntésedet meghozni. És most már van jó pár ilyen personalizációs motor, ami egészen egyszerűen teljes ügyfélelményt tudja átalakítani és személyre szabni neked. És ezek viszonylag egyszerű dolgok. Tehát így az Adobe-nak van, nekünk is van egy ilyen termékünk, ami semmi más nem csinál, mint hogy a te preferenciáid alapján átalakítja a weboldaladat, a webes élményedet. És ez nem kell fejlesztés. Na, és akkor itt a másik, hogy nem kell hozzá fejlesztő, mert a motor megcsinálja. Tehát egy egyszerű marketinges is egyébként tudja kezelni azt a szoftvert. Vagy a másik az a modellezés. Ugye most üzleti döntéseket meghozni ebben az időszakban, amikor minden iszonyatosan volatilis, meg ki tudja, hogy mit hoz a holnap, piszok nehéz. Nagyon-nagyon sok tényezőt kell számba venni. És az AI mit csinál? Az AI-jal azért ezeket a tényezőket be tudjuk gyűjteni, tudjuk súlyozni, és a nap végén meg tudja mondani, hogy az a döntés milyen eredménnyel fog járni. Tehát, hogyha boltot akarok valahol nyitni, vagy nem tudom, egy új webshopot akarok indítani, vagy fel akarok venni embereket, vagy marketing kampányt akarok csinálni, akkor ezek az AI rendszerek már meg tudják mondani elég nagy pontossággal, hogy annak mi lesz az eredménye. Profitban, operációban, stb. Stb. Ugye ez az, ami eddig nem volt, vagy hát volt, csak nagyon drága tanácsadói szolgáltatást kellett igénybe venni hozzá, mert ez egy nagyon komplex dolog, viszont most már ott van a dobozban. Úgyhogy szerintem egyébként az AI az itt fog
nagyon,
a predikcióban fog tudni nagyon sokat segíteni.
Igen, meg ezt tetszik, tehát hogy a personalizálásnak legalább az illúzióját meg tudja adni, hogy tényleg te olyan dolgokat kapsz, amik neked szólhatnak a mintázatod alapján, aztán lehet, hogy nem teljesen lesz ez így, de mégis kicsit úgy fogod érezni, hogy megvan a figyelem.
Hát vagy ha már megszűri azokat a tartalmakat, amik nekem így nem relevánsak.
Igen.
Tehát szép dolog az upsell.
Csak megint ott tartunk, hogy akkor ez kereskedelmileg, gazdaságilag mit hoz valójában, tehát az a sok kampány, aminek a létjogosultsága így nem biztos, hogy fontos lesz innentől kezdve, mert hogy egy-két célzott personalizált akcióval is el tudod érni ezt a konverziós rátát, vagy azt a user költést per év, mint amit egyébként a 43 darab hírlevél az 52 hétből.
Én feltennék egy provokatív kérdést. Egy elkereskedő szempontjából mi a fontosabb, hogy legyen kevesebb számú vásárló nagyobb visszatérési rátával nagyobb kosárértékkel, vagy legyen nagyon sok kis visszatérési rátával kisebb kosárértékkel?
Attól függ, mekkora a marginja. Tehát, hogy ez függ attól, hogy éppen hogyan áll az üzleti modellje, mennyit keres a végén, milyen hosszú távon tervez.
De mi adja ki azt? Tehát, hogy mondjuk van egy karácsonyi szezon, és neki ügyfelek után kell kajtatnia, és bejön mondjuk 1000 ügyfél, aki nem tudom, 10 000 forintot költ egy kosárra, kér kiszállítást, és lehet, hogy nem látja a jövőben vissza. Versus van 100, aki 100 000 forintot költ, és nagy valószínűséggel visszajön.
B-nek tűnik az alapján, amit elmondasz, de ugye attól még, hogy behozol új vásárlókat, attól még egy jobb personalizált algoritmus, ajánlórendszer, az tudja őket nagyobb arányba konvertálni. Tehát, hogy szerintem egy sokkal jobb ajánlatokat tudsz adni a vásárlási frekvenci növeléséhez, a mesterséges intelligencia segítségével, a meglévő vásárlóidra. Ezáltal jobban tudsz rájuk fókuszálni, ez egyik része, a másik része, meg ekközben párhuzamosan a felszabadult idődből, erőforrásodból az új vásárlók visszatérítésre is jobban tudsz fókuszálni, mert a legtöbb, nem tudom, a nehezét, azt mondjuk elvégzi a háttérben, tehát a mesterséges intelligencia algoritmus.
Na, de pont erre akartam kiukadni, hogy alapvetően van egy lojalitás építő szerepe ennek a dolognak, és nem kell utánkövetni egyenként, hiszen ezek úgy felparaméterezhető rendszerek, hogy majd ezt szépen megcsinálja. Tehát az elején definiálod, hogy mi az utánkövetésnek a XYZ lépése, milyen cross-sales, vagy akár upsell mechanizmusok vannak, és megcsinálja. És te közben tudsz foglalkozni azzal, hogy új ügyfeleid legyenek. De neked nem az a célod, hogy legyen 1000 új ügyfeled, hanem az a célod, hogy elsődlegesen az a 100 az jól lakjon, és változatlanul hozza ezeket a nagy kosárértékeket, és egyébként az újak megkerüljenek bele valahogy ebbe a körbe, és kezdjenek ők is felfejlődni.
Lesz egy ilyen forradalom, hogy hogyan néznek ki, milyen felületeken kommunikálnak maguk a webáruházak, hogyan néz ez ki. Mennyire lesz hangsúlyos mondjuk a hangnak, a chatbotnak a szerepe, a keresőknek a szerepe, hogy mennyire dinamikus kategória struktúrák lesznek, ugye, hogy mind, ugye, az is számít a személyre szabásból, hogy éppen hogyan rendezed be az adott kategória struktúrát, az adott személy számára logikus módon, vagy számára releváns termékek legyenek inkább előrébb ugye a szinteken, és ez teljesen el tudja alakítani azt a nem tudom, vizuális élményt, amit most tapasztalunk a webáruházaknál, amiben azért túl nagy fejlődés nem volt, max esztétikai, vagy kicsit így UX szinten volt, de hogy struktúrálisan nem változott meg az elmúlt, nem tudom, 20 éve, mióta az elkereskedelmet így életterének tekinthetjük. Na de most majd lehet, hogy ez át fog alakulni, akár a hangalapú keresések miatt, akár ugye a sokkal hatékonyabb chatbotok miatt, akár hogy a keresők sokkal jobban képesek lesznek párbeszédlapon, hogy visszaadni neked megfelelő találatokat, szerintem ez át fog alakulni teljesen.
És szeretek, hogyha ez a hype, amiben benne vagyunk egy éve lassan a mesterség és intelligencia kapcsán elkezd majd ülepedni, akkor el tudunk odáig jutni, hogy észrevétlen lesz? Tehát, hogy nem fogjunk minden egyes alkalommal azon morfondírozni, hogy egyébként mesterség és intelligencia van-e mögötte, hanem teljesen szerves részévé válik az életünknek.
Hát eddig is szerves része volt. Tehát, hogyha mondjuk egy vészt nézel.
Itt, ha kivesszük ezt a hype-ot, amiben benne voltunk, akkor valójában eddig is együtt éltünk vele már, nem volt meg ennek annyira tudati része.
Ez az egész üzleti modellekről szól. Ja, tehát mindig van egy ilyen innovációs ciklus, aminek az elején valaki előáll valamivel, és azt mondja, hogy most megreformálom ezt, de nincsen igazi üzleti modell mögötte. Magyarul még nem keres pénzt. Aztán egyre többen csatlakoznak rá, aztán egyszer csak így ez az egész az így kvázi elkezd eltűnni, mindenki egy kicsit visszamegy gondolkodni, hogy hogyan fog ebből pénzt csinálni, aztán jönnek az igazi termékek, amikből már lesz pénz.
És az ugye maga technológia kiforja magát általában?
Pont ennél a szakasznál vagyunk, amikor szépen a nagyok is elkezdik beintegrálni, ugye jönnek a különböző subscription modellek, amikről mondjuk órákat tudnánk beszélni még, és meg fog jelenni. Az érdekesebb szerintem az, hogy a szociológia milyen lenyomatot fog hagyni rajtunk. Tehát ugye megint az van, hogy az emberiség az itt sebességet vált hatékonyságban.
Tehát legalábbis a felső 10-20%-a.
szerintem nagyobb százalékot fogja most az érinteni. Tök egyszerű példa, hogy 5-6 évvel ezelőtt azzal küzdöttünk, hogy senki nem használta a mobilbanki alkalmazásokat. Most már az emberek több, mint a fele mobilban keresztül bankol. Ez teljesen ugyanaz az analógia. De ez majd itt szépen, mindig, mindenhol lesznek use case-ek. Mert ugye ez egyszerűsít, és problémát fog megoldani. Úgyhogy szerintem ez így be fog épülni. Most jönnek majd a különböző alkalmazási területei. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a következő hype. Biztos, hogy lesz.
Én emlékszem, amikor még iskolában jártam, akkor a kötelező olvasmányoknak az elolvasásának kikerülésének két módja volt. Az egyik az a mások által elolvasott és megírt olvasónaplónak a magadévetétele, és volt a másik megoldás, amikor megnézte a filmet belőle. Ugye az utóbbi általában fölkészültek a tanárok, és direkt olyan kérdéseket tettek fel, ami a film változóban nem volt benne. Az olvasónaplóban meg nem bízhattál, mert nem tudhattad, hogy aki írta, az ugye hogy dolgozta föl. Hát most kicsit ugyanez van, hogy a ChatGPT ezt tud szimulni, meg a mesterséges intelligencia, az bízva abban, hogy amit ő feldolgozott helyetted, az jó alapokat fog nyújtani, de mégis valahol a világ megváltozott, és ahogy te is mondtad, Mondi, óriási információ többlethez, meg tudáshoz férünk hozzá már, ami egyik oldalról kecsegtető, a másik oldalról meg kicsit meg is ijeszt.
És akkor itt a másik kérdés, tök jó, hogy az oktatást behoztál. Hogy így a tanártársadalmat az így megosztja.
Abszolút.
Tehát valaki azt mondja, hogy ez egy klassz dolog. Csak ugye arra kell figyelni, hogy a diákokkal több információt kell majd feldolgoztatni. Használhatod hozzá, de az az út, ahogy eljutsz A-ból B-ig, nekem az lesz az érdekes.
Igen.
Nem a B. A másik meg azt mondja, hogy elfogy a lexikális tudás, elfogy a tanulási módszertan, egy csomó minden hiányozni fog, és kikerülsz az életbe, és amikor új képességeket kell majd felszedni, vagy mondjuk új üzleti környezetbe kerülsz, akkor nem fogsz tudni mit csinálni, mert a ChatGPT nem fog erre választ adni.
És valószínűleg egyébként valahol mind a kettőben van igazság.
Igen.
A kérdés ilyen... nyilván a... tudod, mérték.
Hullámok.
Igen.
Tehát így valamikor fent vagyunk, valamikor lenne, aztán szépen az majd ki fog simulni.
Szerintem, hogyha erre is jól reagálunk, hasonló szabályozásra, és az oktatáson fejlesztünk, akkor például nem arról lesz szó, hogy akkor mondnak, hogy mikor volt, nem tudom, a Waterloo-i csata, és hogy ki nyert, Napóleon vagy éppen az ellenségei, hanem arról lesz szó, hogy akkor oké, tudjuk, hogy mikor volt ez a csata, tudjuk, hogy hogyan került oda, de akkor kezdjünk el vitatkozni, vagy érvelni az ellen, hogy éppen milyen stratégiát veszett Napóleon, miért ezt választotta, miért győzték le, mi történt. Tehát, hogy sokkal inkább egy ilyen érvelősebb, beszélgetősebb dolog lehet, ami érdekesebb lehet a diákok számára. Nem lesz minden mondjuk történelmi esemény érdekesebb, hogyha mondjuk a történelmi, de egy-kettő, ami téged érdekel, vagy amihez mondjuk kötődsz, mint én mondjuk Napóleonhoz, ki is borultam a film miatt, ami most jött ki. Tehát, hogy azáltal már azt meg fogod jegyezni még az évszámokat is, és akkor nem fog elvenni a lexikés tudásodból bizonyos szinten, hanem bizonyos részét erősíteni fogja. És hogyha erre tudjuk tolni szintem az oktatást, akkor az megint csak segíteni tud, de hogyha most betiltunk megint mindent, ami ChatGPT jellegű, az meg nem fogja segíteni.
Nem, hát az összefüggéseket kell látni. Tehát mi vezetett el odáig,
igen.
hogy legyen egy csata.
Amit a film sem bontott ki normálisan.
Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség az oktatásnak is, mert ugye mi egy kicsit ebben a poroszos oktatásban vagyunk, ez a tanuld meg az évszámokat, meg az embereket, és akkor azt fel tudod mondani, hogy jó lesz. Uh-huh. És akkor megkérdezed, hogy mit tudom, az első világháború kirobbanásáig mi vezetett el, nem mi volt a gyújtópont, mi történt előtte, az előtte való 20 évben, vagy 10 évben, akkor nem fog tudni semmit mondani az egyszeri diák. De hogyha ezt megérti, és látja folyamatában a történelmet, akkor szerintem így, majd amikor belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor ezt így elő tudja hívni, hogy egyébként ilyen mechanizmusok voltak akkor, és tud idomulni majd az új helyzetekhez.
Abszolút.
De hát ez mondjuk az oktatásnak is egy kicsit át kell formálnia magát.
Egy különadást kellene szerintem szánnunk.
Na, igen. Hát szerintem egész jó alapot adtunk, körbejártuk, se nem szociológusként, se nem fejlesztőként, se nem matematikusként, de mezei hétköznapi marketingesként, tanácsadóként szerintem azért érintettük ennek az egésznek a lényegi elemeit, és az, hogy mit hozhat. És szerintem a konszenzusunk azért az, hogy a marketinges szakma, vagy bármilyen digitális szakma azért nem fog kikopni pusztán azért, mert a mesterséges intelligencia elkezdett teret nyerni. Mond.
De az alvállalkozói piacot kicsit azért meg tudja karcolni.
Meg tudja karcolni.
Én egyébként ránéztem, hogy van, hogy 5 éve mik voltak a legtöbbet fizető marketinges állások, és 15 éve. Én ugye akkor 23 éve kezdtem el dolgozni, meg a Boschnál. Aznap vezették be az e-mailt a céghez. Ah. Addig minden faxon történt, őrület volt. És tehát ugye 15 évvel ezelőtt a marketingen belül a legjobban kereső állások, hát persze a marketingigazgató, az account director, bizonyos kreatív vezetők, de így nagyjából ezek voltak. 5 évvel ezelőtt a conversation engine, tehát az ilyen digitális asszisztens fejlesztők, CRM fejlesztők voltak még benne. Jól emlékszem, akkor ott is már az AI valahogy így elkezdett elindulni, tehát csupa technológiai terület, azok, akik régebben voltak a kreatív iparban, semmi, és most meg abszolút ez az AI virtualizáció megy, és olyan például, hogy digitális marketing, és olyan már nincs.
Mert az alap, hogy...
Mert most minden marketingesnek valamilyen szinten digitális marketingesnek kell lennie. És éppen ezért én azt gondolom, hogy igen, marketing az lesz, marketingesek lesznek, csak nem azt fogják csinálni, meg nem azokkal fogják csinálni. Tehát egy csomó részét átveszi majd a technológia, de a kreativitásra és az intuícióra hihetetlen nagy szükség lesz. Az AI csak a kezünk alá fog dolgozni, és igen, hát az alvállalkozóknál ott lehet, hogy lesz egy kis gubanc, de ők meg fel kell tudják vértezni magukat ez ellen, és az új technológiákra kell koncentrálniuk, mert de hát ez ugyanolyan, mint hogy annak idején, ugye, amikor még az internet előtt voltunk, akkor nem tudom, grafikusok, meg DTP-sek voltak, és számítógépeken raktak össze grafikákat, aztán megjelent az internet, és úristen, bannert kellett csinálni. Hát, mi az a banner? Hogyan működik? Mi az a flash? És akkor hirtelen lettek a flash programozók, meg a digitál dizájnerek. Ugyanez megy most is végbe. Ja.
Amit nagyon remélek marketing szakma kapcsán, hogy így, hogy lemegy bizonyos terhelés a vállunkról, ami a megvalósítás, elkészítésről szól. Talán remélem, hogy a stratéga szerepkör az meg fog erősödni, és a stratégiai szemléletmód gondolkodás az sokkal inkább jelen lesz a marketing csapatokban, vagy a szervezeteknek a marketing osztályában, mint ahogy mostanában jelen van. Most sokkal inkább ez az execution, hogy akkor menjenek ki a posztok, legyen darabszám, stb. És kevésbé jelenik meg a stratégiai szemlélet pozitív értelemben. Viszont, hogyha ez leveszi a technológia vállunkról az elkészítésnek, meg a gyártásnak az erőforrásait, akkor remélem, hogy a stratégia sokkal inkább megjelenik.
Mi azt szoktuk mondani, van egy főnököm, vagy volt főnököm, aki 10 éve volt a főnököm, és most egyébként mai nap eljött a magyar irodába. Ő mondta, hogy te nem marketinges vagy, hanem piaci. You are not a marketing manager, but you are a marketeer.
Igen.
Tehát neked piacot kell építeni, és ez ugye magában foglalja a stratégiát, és nem a fölösleges dolgokkal kell foglalkoznod. És hát a marketingesek lesznek majd a szem, meg az agy. Tehát a marketingeseknek kell majd a stratégiát építeni, és ez azt jelenti, hogy itt kilépünk.
Puppet master.
Hát kilépünk a 4P-ből, meg a nem tudom, 7S-ből, meg a többi ilyen eddig megszokott marketing frameworkből, és sokkal szélesebb horizonton kell majd gondolkoznunk, meg dolgoznunk. De ott van a technológia, ami segít ebben. Ugye bátor marketingesek a jövő, én azt mondanám. Mert azok kell némi bátorság is.
Ezt szerintem nagyon jó végszó volt. Hát köszi szépen, urak, a véleményeket, kommenteket. Nektek meg hallgatók, nézők, köszönjük, hogy követtétek ezt a mai beszélgetést is. Reméljük, hogy inspirált, tetszett, hozzáadott, és ha más nem, akkor kipróbálásra sarkal valamilyen egyéb mesterség és intelligencia megoldás kapcsán. kérdések vannak, kommentek vannak, akkor nyugodtan tegyétek fel a Vetve a Verseny Podcast bármelyik formán keresztül. Ha tetszett az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, csillagot, értékelést. A következő adásig pedig találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 Ez volt a Vedd fel a Verseny Podcast. Ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz. Iratkozz fel adásértesítőkre, és kövess be a műsort kedvenc platformodon. A Vedd fel a Verseny Podcast támogatója a Mastercard, a DKID, a DHL Express és a Boxy.